a budapesti Dohány utcai zsinagóga elől köszöntöm Önöket. Ez a gyönyörű épület a központi helyszíne az idén 10 éves jubileumát ünneplő zsidó nyári fesztiválnak. Amíg egy évtizeddel ezelőtt alig pár ezeren, tavaly már 120 ezeren voltak kíváncsiak erre a rangos eseménysorozatra, melynek kezdettől fogva fő célkitűzése a zsidó kultúra és hagyomány ápolása, ezzel gazdagítva a magyar kultúrát. Akárcsak tavaly, a kikötőben idén is egyetlen órával igyekszünk sűríteni két hét eseményeit. Nincs könnyű dolgunk, hiszen nagyon színes és bőséges a választék. Legjobb, ha már is elkezdjük.
Én úgy gondolom, hogy ma már senki nem vitatja, nem csak Radnótira gondolva, vagy a kiemelkedő zsidószármazású költőkre, művészekre, hanem a kis emberekre, hogy a magyarországi zsidóság az teljesen szerves része a magyar kultúrának.
Fantasztikus a zsidó kultúra, és ennek a bemutatása minden művész számára vonzást jelent.
Én az elmúlt hetekben Brüsszelbe és Strasbourgba jártam a zsidó világkongresszus ülésén, és furcsa módon a küldöttek 85 országból voltak, szinte valamennyien érdeklődtek és anyagot kértek a zsidó nyári fesztiválnak.
Egyszer ön azt nyilatkozta, hogy mert ránk, mármint az ön korosztályára maradt, hogy akár zsidók, akár nem zsidók vagyunk, ezt a csodálatos kultúrát emancipáljuk a közép-kelet-európai kultúrák sorába. Ezt így gondolja most is?
Mivel közép-kelet-európa történelmében a zsidóság, amelyik különösen a 19-20. Században, a polgárosodásban, a kultúrában, az európaiságban vezető szerepet játszott, 1939 és 44 között áldozatul esett a fasizmusnak. Magyarországon egy történelmi véletlen, és talán ebben is része van ennek a magyar toleranciának. 1940 és 44 között itt maradt meg legnagyobb számban a zsidóság. Ezért tehát, amikor az ezredfordulón áttekintettünk az európai kulturális körképen, akkor azt mondtuk, hogy a zsidó kultúrának Budapesten lehetne tulajdonképpen a központja. Én rövid időre miniszter voltam 1989-ben, és azt mondtam a veszekedő hitközségi embereknek, ez egy téveszme, az antiszemiták mondják csak azt, hogy a zsidók állandóan összetartanak. Kérem, a zsidók nagyon tudnak egymás között veszekedni, én ezt többször átéltem különben. Most azt mondtam, hogy használjátok ki, hogy olyan miniszter ül a székben, amely tényleg a sokszínűséget akarja Európában, és ne csak az evangélikusoknak, a luteránusoknak tudjak adni, mint miniszter iskolát, ne csak a katolikusoknak épületet, ne csak a reformátusoknak, de próbáljunk új iskolát, új zsidó iskolákat teremteni. Mert ha azt elérjük, hogy az ezredforduló, mondottam 89-ben, 800 vagy 1000 kisgyerek tanul zsidó iskolában, tanulja meg a régi zsidó szokások értékét, a régi értékrend, a szorgalom, az idegen nyelvtudás, az igyekvés, mint általános emberi értéknek a továbbvitelét, akkor már ezzel a magyar nemzet és a magyar zsidóság is erősödni fog.
Ez egy jubileumi év a zsidó nyári fesztiválok történetében. 10 évvel ezelőtt, amikor ön megálmodta ezt az egészet, ilyennek álmodta meg?
Még álmomban sem gondoltam, hogy ez a fesztivál ilyen fantasztikusan fog alakulni, és elindultunk egy Klezmer Kántor koncertre, és ma már egy összművészeti fesztiválról beszélünk. De amellett, hogy szinte minden művészeti ág képviselteti magát már a fesztiválon, ez arról is szól, hogy egyre inkább népszerűségnek örvend a világ minden táján, nem csak a közönség, de a művészek körében is. Eleinte nagyon nehéz volt a művészeket megnyerni, hogy lépjenek fel ezen a fesztiválon. Ma már versenyeznek, hogy ki vehet részt és kit kérünk fel. A fesztivál alapja a Kántor és a Klezmer koncert. Ez az a két bázis, mondhatnám, a két bázisa a fesztiválnak, amely minden évben ismétlődik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az, hogy a Kántor zene ilyen népszerűségnek örvend, abban azt hiszem magának a zsidó nyári fesztiválnak is nagy szerepe van. De különlegessége, hogy a fiatalok felé fordultunk, nem csak a közönség szempontjából, hanem a művészek szempontjából is. Nagy öröm számunkra, hogy Fassang László orgonaművész elfogadta a felkérésünket, és Paja Beával együtt a zsinagógában koncertet adnak.
Ez azt jelenti, hogy most a fesztivál erre indul, tehát a fiatal közönséget kívánja vonzani fiatal művészekkel is. Ez lesz az irány, amit akár az új logó is, ez így a tenyér.
Igen, ez sem véletlen. Maga, amit a tenyér szimbolizál, a kinyújtott tenyér, és az, hogy fiatalos, lendületes a fesztiválnak az új image, azt jelzi, hogy a fesztivál nyitott a fiatalok számára. Komoly tervünk, mint ahogy mi most meghívtuk a krakói fesztivál igazgatóját is, és magát a krakói fesztivál produkcióit a mi fesztiválunkra, bízunk benne, hogy a zsidónyári fesztivál produkciói meghívást kapnak a krakói fesztiválra. Ezek a részvételek nagyon fontosak a zsidónyári fesztivál számára. Mi évről évre igyekszünk olyan produkciókat előállítani, amik exportképesek, és méltón képviselik a zsidó kultúrát külföldön. Ilyen volt részvételünk a londoni Magyar Héten, ilyen volt Brüsszelben, és remélem, hogy ez a sorozat folytatódik.
Önnek személy szerint miért fontos ez az egész?
Nekem, mint zsidónak nagyon fontos, hogy a gyerekeim már egy olyan világban nőjenek fel, ahol a zsidó szót nem pejoratívként használják, az, hogy a zsidó olyan jelző legyen, mint amilyen a kultúra előtt szerepel, és mindig nyugodtan, hangosan lehessen kiejteni.
Azt hiszem, hogy a második fesztiválon volt, amikor kísérleteztünk egy olyan műfajjal, amit úgy hívunk, hogy kabaré. A zsidó kabarénak óriási hagyományai vannak, és a közönség, a nagy közönség nagy része nem is tudta, hogy a szerzők szinte valamennyien a zsidósághoz tartoznak, kötődnek, vagy legalábbis közük van hozzá. Mai napig előttem van az a hatalmas siker, amit még Kavos Laci, Faragó Vera, a Szacsvaiék csináltak, tehát ez úgynevezett Kóser Kabaré, az volt a címe, egy egészen új világot mutatott be, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy azok a nagyon kemény viccek, zsidó viccek, szomorú és nem szomorú viccek, amiket Kabos a színpadon előadott az ő munkaszolgálatáról, hogy valami döbbenetes ismeretet és csendet fejeztek ki a színpad mellett a nézőtéren. Szinte hihetetlen volt, hogy nem harsány nevetés volt, mert igen, megértették az emberek, ez az ember mind ment keresztül. Ez az egyik, a másik, ami története tulajdonképpen a fesztiválnak, és valahol nagy érdeme, hogy nagyon-nagyon megnőtt a zsidó múzeum és a zsinagógának a látogatottsága. Az emberek nagy része, és most nem a hozzánk, tehát a zsidósághoz tartozókról beszélek, hanem környezetünkről, állandóan egy ilyen misztifikálás volt a zsidóság körül. Mi ebben nyitottunk, és mindjárt első alkalommal én elmondtam, ha emlékeznek rá a kedves nézők, hogy a zsidó kultúra elválaszthatatlan a magyar kultúrától, mint ahogy a magyar kultúra is elválaszthatatlan a zsidó kultúrától. Ennek a gyöngyszemeit próbáljuk évről évre elővenni, és eddig hát lekopogjam, stílszerű legyek, hála Isten, sikerül is.
A magyarországi zsidóság, amelyik szerves alkotó része, sőt, szerves művelője, egyes művészeti, tudományos, kereskedelmi, ipari ágazatokban vezető képviselői voltak, a magyar nemzet kiteljesedésének, gondoljon csak, hogy Nobel-díjasainknak majdnem mindegyik a zsidó származása volt, ez a zsidóság kell, hogy érezze, hogy ő szerves része, nélkülözhetetlen része a magyar nemzeti kultúrának. Ez volt az, ami 1998-ban, amikor néhányan összeültünk, hogy egy valamiféle kulturális, zsidó kulturális fesztivált szervezzünk, akkor, ha úgy tetszik, vezető motivuma volt ennek a zsidó nyári fesztiválnak. Mutassuk meg, milyen a kultúra, mutassuk meg, mennyire bele nőtte magát hajszálgyökerekkel a magyar múltba, és próbáljuk az embereket közelhozni, és ezáltal esetleg a meglévő idegenkedéseket is legyőrni.
A 10. zsidó nyári fesztivál keretében a Budapest galériában a magyar festészet két fontos alakjáról, Gráber Margitról és Perlott Csaba Vilmosról láthatnak egy minden eddiginél átfogóbb kiállítást.
Ez az anyag így együtt soha nem szerepelt kétségtelen. Maga a két művész is együtt az elmúlt 50 évben ilyen önálló kiállítás formájában biztosan nem szerepelt, talán már több is, mint 50 éve. Tehát ez egy különlegesség kétségtelen, mert ezt erre az alkalomra, erre a kiállításra állítottam össze, és kértem kölcsön a magángyűjteményekből. Tehát ez mondjuk ilyen értelemben egyedülálló.
Gráber Margit képein alapvetően a természettel és az azzal párosítható emberi munkával foglalkozott. Perló Csaba Vilmos a 20. századi magyar festészeti formanyelv egyik megújítója volt. Élete első részét Európa jelentős művészeti központjaiban töltötte. Tapasztalatait a magyarországi sajátosságokkal ötvözte, így alakította ki egyéni stílusát.
A jubileumi zsidó nyári fesztivál is bővelkedik nemzetközileg elismert sztárok koncertjeiben. Szeptember 5-én például a világhírű hegedűművész Pinkas Zuckerman lépett fel együttesével.
Bár én Izraelben születtem, a szüleim Közép-Európából származnak, ezért ez a millió valami mély belső dolgot mozgat meg bennem, jól érzem itt magam. Szeretem az embereket, a humorukat, tetszik a város, annak ellenére is, hogy most zuhog az eső. Valahogy otthon érzem magam. Az együtt zenélés lényege abban rejlik, hogy az ember megtanulja hallgatni és figyelni a másikat és a zenét. Mindegy, hogy öten, négyen vagy hárman játszunk együtt, vagy épp egy nagy zenekarban, figyelni és hallgatni kell. Enélkül semmire sem megy egy zenész. És minél jobban megtanul fülelni, annál nagyobb tudásra tehet szert, ami aztán előbbre visz. És az sem elhanyagolható, hogy egy zenekarban a barátainkkal dolgozhatunk együtt.
Mit tart alapvető fontosságúnak a zenei képzésben?
Play in tune with a nice sound.
Hogy megtanuljanak őszintén és tisztán játszani, ilyen egyszerű. Hiszen az intellektus fejlődéséhez meg kell szerezni egyfajta alaptudást. Ennek a tudásnak a megszerzéséhez pedig egy eszközre van szükségünk, amivel dolgozunk. Nekem ez a jobb karom. Ez a hitelem, ha szépen hangzik az, amit játszom, máskor is hívnak, ezzel keresek pénzt. Persze nem megy azonnal. Kell hozzá két, akár négy év is, hogy a fejünkben lévő számítógép, ami igen lassú jószág, megtanulja a dolgát. És ha ez már megvan, azt csinálhatsz, amit csak akarsz. Kamara együttesem a Zuckerman Chamber Players 5 tagú. Bejártuk már a világot, két hete például Buenos Airesben játszottunk, szintén egy zsinagógában, bár az sokkal kisebb volt, mint a budapesti. Egyszerűen szeretünk együtt lenni és együtt zenélni. Szerencsés vagyok, egy gyönyörű hangszeren játszhatom.
Mesélne róla?
Ó, ez egy nagyon régi darab. 1742-ben készült Olaszországban, Cremonában, éppen abban az utcában, ahol Stradivari élt. Én pedig szerencsésnek tartom magam, hogy az enyém lehet ez a hangszer.
Hogy nem csak a fesztiválnak, hanem ennek az egész városrésznek megvan a testvére Lengyelországban. Kázmér negyed, Erzsébet városban. Ezzel a címmel programok egész során mutatkozik be Budapesten a lengyelországi zsidó kultúra. Ráadásul a fesztivált megtiszteli jelenlétével János Makú is, aki annak idején megálmodta a krakkói zsidó kulturális fesztivált. Képzőművészet, film, fotográfia, mindez szerepel a vendégek bemutatkozásában, no és az elmaradhatatlan klezmer is.
Korábban is járt már a budapesti zsidó nyári fesztiválon.
Budapesten sokszor jártam már, de eddig még nem volt szerencsém a fesztivál ideje alatt ide látogatni. Most azonban végre részt vehetek magán a rendezvényen. Azt hiszem, hogy Európa számára főként most nagyon fontos látni azt, hogy az európai kultúrán belül az egyik legjelentősebb kultúra a zsidóké. Tehát nagyon örülök, hogy végre itt lehetek és részt vehetek ezen a fesztiválon. Valójában 1988-ban indult el az első hagyományos zsidó kulturális fesztivál, méghozzá pont egy évvel a lengyelországi rendszerváltás előtt.
Ön ráadásul nem is zsidó származású.
Igen, ez valóban furcsa. Lengyel családban születtem 1960-ban, és mindössze 28 éves voltam, amikor az első hagyományos zsidó fesztivált megrendeztem Krakkóban. Nos, én nem Krakkóban születtem, hanem Lengyelország keleti részén. Úgy 13-14 éves lehettem, amikor városunk egyik bölcs tanára mesélt nekem a zsidókról. Azt kérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy városunk lakosságának fele zsidó vallású. Ez volt az első alkalom, hogy a zsidó kifejezést hallottam, és sokként ért. Hirtelen rájöttem, hogy ez az én Atlantiszom. Olyan módon fedeztem fel ezt a kultúrát, mint ahogyan más kutatók fedezik fel Atlantiszt maguknak. És így lépésről lépésre elkezdtem olvasni róla, majd amikor 1980-ban Krakkóba költöztem, olyan emberekkel találkoztam, mint én. Zsidó, félig zsidó, negyed részben zsidó és nem zsidó. Ezek az emberek nagy érdeklődést mutattak a zsidó kultúra iránt, és meg akarták osztani ezt a varást más kultúrákkal. És így egy szép napon elhatároztuk, hogy szervezünk egy zsidó kulturális fesztivált. Persze nem tudván, hogy ez a fesztivál egyszer majd az egyik legfontosabb kulturális alkotóelemmé válik, ami közös lengyel zsidó kultúránkban.
Miért volt ez ennyire fontos önnek?
Egyszer csak felfedeztem, hogy a zsidó kultúra saját kultúrámnak mennyire fontos része. Egy olyan ember kultúrájának, aki Lengyelországban született, ahol 3,5 millió zsidó vallású ember élt. Ezek az emberek évszázadokon keresztül dolgoztak azon, hogy létrehozzák ezt a hihetetlenül gazdag kultúrát. És azért választottam Krakkót, mert ez egy nagy múltra visszatekintő történelmi város. Kellős közepén pedig megtalálható a zsidóváros rész, melyet Kazimír lengyel király alapított 1335-ben, és rövid idő alatt a világ zsidó központjává nőtte ki magát. Ezen a fesztiválon keresztül próbáljuk meg felépíteni azt az emlékterületet, mely Krakkót, és legfőképpen a város zsidó szívét, Kazimierzt alkotja. Ez a keresztény Krakkó városának legközepén található, és a zsidó kultúra segítségével ismét felfedezhetjük azt a hihetetlen kulturális kincset, ami még mindig jelen van ezen a csodálatos helyen. Budapest az egyik leggyönyörűbb város, amit életemben láttam. De őszintén szólva, szívesen meg szeretném hívni Krakkóba, a Krakkói Zsidó Kulturális Fesztiválra, a világ egyik valóban legcsodálatosabb városába.
Próbáljuk bemutatni, ami a krakkói Kázmér negyed, tehát egy a régi, egykori zsidó negyed, és a budapesti 7. kerület között fennáll. Nagyon sok a párhuzam. Itt is ez egykor a zsidó gettó része volt számos zsinagógával, kulturális képviselettel, ugyanúgy Krakkóban a Kázmér negyed is. Thank you. most ezzel az új irányvonallal újra életre kelt, és ennek reményében hoztuk most ide direkt a fiatal Kazimierz-Kázmér negyednek a fiatal kultúráját.
A zenénkben megtalálhatók egyrészt a krakkói Kazimierz városnegyedhez kötődő tradicionális zsidó motívumok, másrészt modern kortárs jazzelemek, olyan dallamok, melyek már a mi saját kompozícióink. Ezek szintén hallhatók lesznek a ma esti koncerten. 1998. decemberében alapítottam ezt az együttest, akkor még azzal a céllal, hogy szigorúan vett tradicionális klezmer zenét játszunk. Azonban az évek során szerettük volna kialakítani, megtalálni saját zenei stílusunkat, hangunkat, mely, mint ahogy korábban már említettem, a hagyományos zsidó népzene elemeit ötvözi kortárs jazz elemekkel, szabad jazz improvizációkkal. Ez a maga módján egy teljesen újszerű vállalkozásnak mondható, legalábbis Lengyelországban nem létezik egy olyan formáció sem, aki hozzánk hasonló zenét játszana. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy a történelmi és kulturális gyökerek összefonódnak, és a különböző zenei áramlatok bizonyára hatással voltak egymásra. Ezt a két zsidó fesztivál a krakkói és a budapesti kapcsán említettem. Valójában azonos úton járunk, és sok rokonvonás van bennünk, ezt majd meg fogják hallani a ma esti koncerten is.
Ez a fesztivál és ez a felkérés, melynek apropóján létrejöttek a kazimierzsi képek, csak egy azon témák közül, melyek foglalkoztatnak. Leginkább a kultúrák sokszínűsége érdekel. Mióta az Európai Unióban vagyunk, minden keveredik. Már nem beszélhetünk egyfajta különállóságról, de valójában pont ez válik érdekessé. Hogyan jön létre valami új ebből a kulturális kavalkádból, és hogyan vonható ki valami sajátos kulturális jelleg, eszencia ebből a sok nemzetiségű és kultúrájú masszából. Én szándékosan egy olyan egyszerű technikát akartam alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy egyedül maradjak a felvevőgéppel, és valamilyen módon részt vegyek ebben az egész folyamatban. Természetesen azóta foglalkozott a gondolat, mióta közelebbről megismertem a zsinagógák ornamentikus művészetét, a kézzel festett falakat, a csodálatos templom belsőket. Néhány héttel ezelőtt kezdett behatóbban érdekelni ez a tematika. Lehet, hogy egyszer a Dohány utcai zsinagógáról is készítek képeket.
A krakkói zsidó kulturális fesztivál programjából már láthattak filmrészleteket. Most jöjjön egy másik a budapestiéből, a film rendezője Gródi Ána.
Utoljára akkor voltam itt, amikor a Csoda Krakkóban című nagyjátékfilmemet forgattuk, és akkor ugyanilyen életveszélyes volt, mint most. Illetve hát itt, csak itt lent lehetett mozogni, és itt forgattunk két napot, és akkor még talán még rosszabb állapotban volt, de hát ide azt hiszem, hogy egy egészen fantasztikus érzés belépni. Zsidó fesztivál kisfilmjére Vadas Vera kért fel. Ő azt kérte, hogy legyen benne a zsidó történelem, és legyenek benne minden, ami részben a magyar zsidósághoz, részben ehhez a fesztiválhoz kapcsolódik. És akkor előálltam neki egy olyan tervvel, hogy akkor legyen a vándor zsidó nekünk a fő motívumunk, hiszen a vándor zsidó nem csak Magyarországhoz, hanem az egész világon a diaszporához kapcsolódik, viszont kiköt helyeken, kiköt ősi helyeken, akár Budapest, Közép-Európában bármelyik város, vagy a világon bármelyik város. És akkor arra gondoltam, hogyha egy vándor zsidó a világot körbejárja egy bőröndel, akkor abban viszi a múltját, a jelenét és a jövőjét, ami nem veszik el, de állandóan úton van, megáll, mondjuk egy fesztiválon, kinyitja meg, kinyitja a bőröndjét, és akkor abban ott forog a világ. A fájdalommal, a múlttal, a vallással, a tradíciókkal együtt, ami nem veszett el. Hála a Jóistennek, és nem is fog.
Hassang László több nemzetközi versenyen bizonyította már, hogy a világ egyik legnagyobb orgona művésze. Paja Bea pedig nem csak énekművészként, de esélyegyenlőségi nagykövetként is ismert és elismert. Biztos vagyok benne, hogy közös koncertjük itt a zsinagógában a 10. zsidó nyári fesztiválon felejthetetlen élmény marad mindenkiben, akinek alkalma volt meghallgatni.
Hetekkel ezelőtt elkezdődött az ismerkedés, egyrészt az orgonával és ebből adódóan a helyszínnel is. Idáig mindig csak éjszaka tudtam ezt a helyet kipróbálni, akkor volt ugye nyugalom, és hát akkor egy fantasztikus hangulata volt. Valahogy olyan energiák áradnak ebből a helyből, amit csak kevés helyen tapasztal meg az ember.
Nagyon fontos nekem, még soha nem énekeltem a zsinagógában, és Lacival is rég volt már koncertem, úgyhogy ünnep egy ezért. Kettő azért is, mert olyan dalok fognak elhangozni református népének, szefárdének, magam írta énekek éneke alapján ihletődött szerelmesének, ami mind valami fajta fölfelé törekvést mutat, valami fölfelé élést. És szerintem különösen ezekben az időkben nekem ez nagyon fontos, hogy Istenhez ilyen módon szóljunk. És szerintem még egy dolog van, amit én így megfogalmaztam, miközben jöttem idefelé, hogy valami fajta a fölfelé irány az egyik, és a másik az emberek felé való irány. Tehát ez a az én szívem azonos a tiéddel. Ezt az érzést nagyon-nagyon erőteljesen most itt érzem magamban. Én nagyon örülök, hogy nyitott, tehát például mi is Lacival érkezünk, ugye Laci a klasszikus zene felől, de azért az orgona improvizációt, mint szerintem egy új dimenziót a magyar orgona játszásban azért behozta. Én a magam jelenlétével, ami hát egyszerre népzene, de egyszerre egy kicsit improvizáció, vagy tehát hogy nem a templomi tértérnek a szentségét használja, de nem is egészen klasszikus hang, nem is egészen népzene, tehát valahol van egyfajta az én szememben ez egy emberi tengely, ez egy szívtengely, és azt gondolom, hogy mindazok a művészek, akik a fesztiválon felépnek, rendelkeznek ezzel a tengellyel, és én kívánom, hogy az összes fesztiválon ez legyen az igazi elindító, kiváltók.
Szép szemű szerető
Magyar Chagall. A művészettörténet ezzel a jelzővel illeti a fiatalon elhunyt, mégis jelentős életművet hátrahagyó Ámos Imre festőművészt. A II. Világháború idején megrázó erejű vallomásokban örökítette meg mindazt, amit átélt, egészen 1944-ig, amikor is munkaszolgálatra hurcolták Németországba, ahonnét sohasem tért vissza. Születésének 100. évfordulóján műveiből a Budapesti Zsidó Múzeum rendezett életműkiállítást a fesztivál egyik meghatározó eseményeként.
A vallás, a szülői és nagyszülői ház légköre, a kálói csodarabbi élő legendája, a haszid zsidó világ életre szóló, világlátását meghatározó élményként szolgált Ámos Imrének.
Ámos Imre sorsában hasonlít Radnótihoz, de vissza kell mennünk egy kicsit korábbra az ő családi hátterére, indulására. Ő Nagykálon született, és a családban komoly hagyományai voltak a zsidó tudományoknak. A nagypapa Talmud magyarázó, Talmud tudós volt, és egyben tanító is. Úgy alakultak a család körülményei, hogy ő az édesanyjával a nagyszülői házban nevelkedett, úgyhogy a nagypapának a hatása az mindenképpen erős volt az ő lelki és szellemi fejlődésére. A 41-től munkaszolgálatra hívták be, és ez a munkaszolgálat ez ismétlődött. Hazakerült, utána újra behívták, és mikor hazajött, megfestette önmagát a ravatalon. Attól fogva egyre tragikusabbak a rajzai, és ennek a sötét emlék ellenére ő mégis fatalista lévén bevonult egy újabb behívóval 44-ben, és a közelgő szovjet hadsereg elől a németek a munkaszolgálatosokat nyugatra hurcolták, így Ordrovba, egy munkatáborba került, ahol aztán ismeretlen körülmények között meghalt.
Kezdetben még csak nem is profétikus magatartás vezette, hanem valamilyen érzelmi és intellektuális érdeklődés, csak évek múlva monumentális hatású rajzaiban vált a megkínzott nép szószólójává.
A Mednyánszki Galéria idén először csatlakozik a Zsidó Nyári Fesztivál programjához. A Noé Bárkája című tematikus ötvös művészeti kiállításon fiatal tervezők munkáit tekintheti meg a közönség. A témát közösen egyeztettük a fesztivál szervezőivel. A Noé bárkáját a művészekkel egyetértésben azért választottuk, mert abból a koncepcióból indultunk ki, hogy a vicén legyen a bárka, és a felkérés részéről mi úgy gondoltuk, hogy a művészek döntsék el, hogy mi az, amit az özönvíz idején magukkal vinnének, és mi az, amivel egy új világot alapítanának. Megdöbbentően széles palettán indultak el a művészek, és nagyon szép kollekciókat készítettek. Fontos szempont volt, hogy nem kizárólag zsidó identitású művészek készítsenek erre a tematikus kiállításra anyagot, nem is volt ez elvárás. A fesztivál is fontosnak találta, hogy ezt a témát több szemszögből kívülállóként hogyan látják a művészek.
Ahogy most látom, ez egy egyre táguló valami, ha jól figyelem és emlékszem, akkor itt a, eleve az időtartama is egyre nő az évek folyamán. Ez azt mutatja, hogy van honnan meríteni, vannak résztvevők, van érdeklődés, és ez azt mutatja, hogy szükség is van rá. Mindig megmaradhasson az a fajta alkotói szabadság, mondjuk, tehát hogy ne kössenek le azok a dolgok, amik esetleg megköthetnek, hanem egy ilyen nagyon szabad merítés a nagy közös múltból.
Egyszerűen húztam egy vonalat, hogy miről akarok, hogy szóljanak az én tárgyaim, és akkor így maradt ez a víz, és ez a hasonló téma. És akkor utána kezdtek el kibontakozni ezek a tárgyak, és az a tradíció van a tárgyakban, hogy mindegyik kézzel készül. Rendes régi lemezhajlításos technológia, és csak egy darab készül belőlük. Ha nincs ez a zsidó fesztivál, nincs a felkérés, nincs a Noé bárkája témakör, akkor ezek a tárgyak nem születnek meg, az biztos.
Két látásmód, két életút, egy művészeti ág. A fotográfia rajongói idén igazán nem panaszkodhatnak, hiszen a 10. zsidó nyári fesztivál Paul Goldman és Villányi András munkáiból is rendezett tárlatot. De amíg az utóbbi művésszel személyesen is találkozhatunk, Goldman már csak a képeivel mesél. Műveik meghatározó közös vonása a zsidósághoz való erőteljes kötődés.
A Budapesten született Goldman 1940-ben emigrált Palesztínába. Ifjú feleségével először internálták, majd belépett a brit hadseregbe. Témái a függetlenségért folytatott harc, majd a 40-es évek végétől Izrael állam életének mindennapjai. Fényképeit hihetetlen megfigyelő képesség jellemzi, korának egyik legismertebb sajtófotósa volt. Az 1986-ban elhunyt Paul Goldman hagyatékát a szintén jelentős sajtófotós David Rubinger válogatta és archiválta. A mester nyomdokait követi Rubinger is. A kiállítás anyaga a Bécsi Zsidó Múzeumból érkezett. A döbbenetes erejű fotókat a Budapesti Néprajzi Múzeumban láthatják. A Rumbach utcai zsinagógába nem csak a csodálatos épületért, hanem Villányi András fotóiért is érdemes betérni.
Scheinberg professzortól tanultam, illetve az adta az első utasításokat és intelmeket a zsidó témában a fotózáshoz. Tisztelni kellett benne a környezetet, tisztelni kellett benne a tórákat, el kellett fogadtatni magunkat a ortodoxiával, neológiával, hogy oda tudjunk férkőzni, engedjenek fotózni, bízzanak bennünk, hogy pártatlan, korrekt, kordokumentumot tudunk összehozni, illetve lefényképezni. Két albumot készítettem, az egyik albumot a budapesti zsinagógákat csináltuk, a barátommal Kormos Péterrel csináltuk, ez 22 darab működő zsinagóga Budapesten. Ez a legkisebb imaháztól a legnagyobbakig fantasztikusak, részletesek, a szöveget rajta más írta hozzá. A másik könyvem, az utolsó 30 év, egy 30 év munkája a zsidóság életéből. Ha megnézzük, ahogy a Tórát kezével veszik, vagy akár az örömünnepet, amikor a Tórával táncolnak, azt a tiszteletet, az fantasztikus világ. De ugyanígy hagyományok és a temetőknek a tisztelete, a temetők világa. Van egy másik képem a győri temetőről. Az olyan, mintha nem is sírkövek lennének, hanem a győri zsidóság ott állna. Amikor láttam ezt a képet, illetve abból a szögből, ahol lefényképeztem, megborzongtam. Megborzongtam, hogy hogy lehet ez, hogy nézhet ez így ki. Tőlem sokszor kérdezték, hogy miért fényképezek sötét képeket, miért fényképezek mély tónusokat. Erre azt tudom mondani, ha azt nézzük, hogy múlt század, illetve előtte a zsidóságot milyen örömök engedték. Csak az, amikor hazamentek, meggyújtották a gyertyát, világ kiviláglott benne, és ott szabadon, vidáman tudtak élni.
Idén is óriási sikert aratott a fesztiválon már hagyománynak számító nemzetközi Kántor koncert. Nem is csoda, hiszen Jicák Meiri Helvgott személyében talán nem túlzás a világ első számú kántora lépett fel Budapesten. A szintén nemzetközi hírnévnek örvendő Jakub Mócent pedig már régi ismerősként köszönthette a közönség. A házigazda Fekete László főkántor volt.
Mit jelentenek önnek ezek a koncertek? Vallásos tapasztalatot, vagy inkább művészi teljesítményt?
Úgy gondolom, hogy mindkettő illik rám, mert munkánk elsősorban a zsinagógákban folyik, és csak másodszorban a koncertek keretében. A koncert számunkra a zsinagógában folytatott munka része. Például az elmúlt év decemberében koncertet adtunk a New Yorki Metropolitan Operában, a New Yorki Filharmonikus zenekarral. A közönség soraiban ott ült Placido Domingo, és még Madonna is. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok odavonzák az embereket, de a zsidóvallásúak azért elmennek a zsinagógákba is, hogy hallhassák, amit a koncerteken adunk elő. Mert hát mi a koncerteken is a szertartások dalait énekeljük. Minden új hely iránt érdeklődök. Ugyan most járok először Budapesten, de a koncertterem egyszerűen lenyűgöz, a hangja pedig csodálatos. Számomra mindig szép élmény, ha új helyeket látogathatok meg, ha új embereket ismerhetek meg. És persze nagyon örülök, hogy ennyi ember eljön ebbe a zsinagógába, hogy a zsidó zenét hallgassa. Tényleg fantasztikus.
Talán még van egy olyan üzenete is a fesztiválnak, hogy a zsidó-nem zsidó együttélésnek jól artikulálható lenyomatai vannak a kultúrában. Ahol a zsidó emberek élnek, ott a környező népek kultúrájának a hatása belevegyül a zsidó szokásokba, de tulajdonképpen ez fordítva is igaz egy kicsit. és egy jól pontosan artikulált esemény sorozat ezekre a találkozási pontokra képes rámutatni, és a fesztiválnak van is egy ilyen ambíciója.
Mit gondol, mi az oka annak, hogy a kántori zene olyan népszerű manapság?
Egy időben nagyon népszerű volt, aztán egy kicsit vesztett ebből a népszerűségéből. Manapság kezd visszatérni ez a zenei műfaj. Lehet, hogy csak én gondolom így, de az opera sem volt olyan népszerű régebben, de amikor Pavarotti, Domingo és Carreras berobbantak, és mindezt megfelelően terjesztették és tolmácsolták, az emberek elkezdték meghallani, és rájöttek, hogy ez nem is olyan rossz. Szerintem minden a tudás közvetítésen múlik. Az ilyen típusú fesztiválok ezt támogatják, ahol az emberek meghallgathatják és megismerhetik ezt a fajta zenét. Mint a dallamok esetében, sokan azt mondják, hogy nem tetszik, majd meghallgatván mégis azt gondolják, hogy ez nem is olyan rossz.
My mother is from Putnok.
Édesanyám Putnokról származik, nem messze Miskolctól. Ma például ellátogattam a Kozma utcai temetőbe, ahol a nagyanyám van eltemetve. Ortodox temető, ahol nem sokkal a második világháború előtt temették el. Tehát vannak magyar gyökereim, és el tudom énekelni a szólakakast. Szóval mindenfélét fogok énekelni, jiddis nyelven, és persze kántori dalokat.
Thank you very much.
Köszönöm szépen.
A zsidó nyári fesztivál elképzelhetetlen a Budapest Klezmer Band nélkül. Az együttes idén a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Bandet látta vendégül a zsinagógában. Koncertjük igazi örömzenélés volt. A zsidó és cigány motívumok találkozása pedig összefoglalta a fesztivál egész mondani valóját. Őrizni a hagyományokat, befogadni és elfogadni minden kisebbség kultúráját. Nos, azt hiszem, aki bármelyik eseményen részt vett a fesztiválon, jövőre újra itt lesz. Erre biztatunk mindenkit. Köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Viszontlátásra!
Amikor az ember azt érzi, hogy csillogó arcok, boldog arcok és felszabadult arcok, mert tényleg az ember, amikor belép ebbe a csodálatos épületbe, az Isten házában, és ez még párosul egy ilyen fantasztikus zenével, mint a klezmer zene, hát egy olyan óriási nagy reveláció a maga nemében. A mai világban a zene, ez a kulturális kincs, ami a zsidó zene, vagy a klezmer zene, ez szerintem gyógyító hatása van az emberekre. És úgy gondolom, hogy egyfajta misszió, amit én csinálok, amit a Budapest Klezmerben csinál, és most már 10. éve lépünk fel ezen a fesztiválon, és ha azt veszem figyelembe, hogy milyen remek produkciók születtek itt ezen a fesztiválon, most itt van a Balogh Kálmán, a Cimbalom Gypsy Band, és hát mondjuk ezek a párosítások is, és nem csak zenélek, hanem emberileg is egy nagyon fontos dolog.
90-valahányban már muzsikáltam egy magyar és egy francia
klezmer összefonódásban, Berlinben voltunk egy fesztiválon, ott ismertem meg a Brave Old World-ot, muzsikáltam velük Hollandiában az Otazó zenekarra, tehát szerte a nagyvilágban én különböző klezmer csapatokkal már játszottam, és hát rengeteg klezmer felvételem van, Joel Rubint említem a legfontosabb helyen, ő nekem olyan gyönyörű régi felvételeket adott régi gyűjtésekből, ugye ezek tényleg csodálatos gyöngyszemek, úgyhogy az én ismerkedésem a klezmer zenével tényleg egy elég hosszú folyamat már régóta.
Az az igazság, hogy Dohány utcai zsinagógában egész gyerekkoromtól kezdve megfordultam nagyon sokszor, és nekem olyan érzésem van, hogy persze hihetetlen történelem szorult a falak közé. Nagyon sok hagyomány, nagyon sok emlék van itt ezekben a fapat sorokban, és persze nagyon-nagyon sok minden átfut az ember agyán, amikor itt léphet föl. Tehát van egy plusz spirituális töltet egy zsinagógás koncerten, tagadhatatlan, meg egy meghatottság, hogy egy ilyen környezetben énekelhetek, és az mindig pluszban hozzájárul az előadáshoz. Sokkal kíváncsibbak vagyunk arra, hogy honnan jövünk, hogy kik is vagyunk, és merre megyünk. És ez szükség van arra, hogy olyan zenéket is hallgassunk, mint előbb pont a Való Kálmánéktól, hogy keveredik a moldvai, a szerb, a zsidó, a róma zene, és mindenek az egyvelege valahogy annyira szívhez szóló tud lenni, pont azért, mert hirtelen megéljük azt, hogy kik is vagyunk valójában.
Azt mondom, hogy most boldog vagyok. Megint elmúlt egy év, és megint egy fantasztikus eseménynek nézek elé, és nézem, hogy az emberek boldogan élnek ide az Isten házába, és érzik azt, hogy valami csodát fognak kapni.
Az, akire mindig vártál. Elmész vele a világ végére is. Szavak nélkül szeret. Sosem felejtheted. Mindig várni fogsz rá, mert ő a lopakodó lélek. Bingyi. Lopakodó lelkek. Kim Ki-duk többszörösen díjnyertes költői filmjét ma 9 óra 50 perckor tekinthetik meg a Duna Televízió keleti szél sorozatában. Pihenjen és gyógyuljon a világon egyedülálló hévízi gyógytóban. Szállást ajánlunk a Szent András Reuma Kórház fekvőbeteg osztályain, vagy közvetlenül a gyógytó partjában elhelyezkedő 4 csillagos gyógyszálloda 7-es házban. Komplex fizioterápiás kezelést biztosítunk reumatikus mozgásszervi, ízületi, nőgyógyászati megbetegedésekre egyaránt. Kezeléseink családorvosi és szakorvosi beutalóval is igénybe vehetők. Szállodánkban üdülési csekket is elfogadunk. Egészség és harmónia.
Rugalmasak vagyunk. Velünk tovább gyarapodhat. Az OTP megtakarítási programmal most ön dönthet a befektetéseiről, és akár 12%-os kamatot is elérhet. OTP Bank. Megbízunk egymásban.
Nem szeretnek egyáltalán, nem. Utána. De ugye rendnek kell lenni. Ott a tábla teljesen világos, messziről látszik. Nem is értem, miért itt állnak. A régi autóikkal itt állnak. Pedig a Suzuki-nál most 500 000 forinttal többet kapnának érte, mint rendesen. 500 000-rel. És hát egy új Swift. Az azért egy új Swift.
Szőke kapitány nem adta fel, és elkészült a UPC hazai csomag a legnépszerűbb magyar csatornákkal már havi 1590 forinttól. Hívja a 1221-et, vagy rendeljen online 0 forintért.
Ön is a postaládájában és áruházaimban a Praktiker őszi katalógusát.
Nálunk most menet közben is változtathat. Hihetetlenül kedvező OTP lakásfinanszírozásának devizanemét akár havonta lecserélheti, hogy törlesztő részlete továbbra is különlegesen alacsony maradjon.